Szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb péntek délután itt a Trend FM hullámhosszain, és hát természetesen a YouTube-on sem hagyjuk egyedül és árván a nézőinket. Mai alkalommal egy, hát sokadik, most már fogalmazhatok így, különleges témához fogunk hozzányúlni, mindjárt le is rántjuk erről is a leplet, de még mielőtt ezt megtenném, a mai társműsorvezetőm Zilai Zoltán, szervusz Zoli, köszöntelek így november kellős közepén.
Szervusz Márk, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Teljesen más irányban mozdulunk el, de ennek is lesz apropója, és ebben pedig segítségünkre van, és lesz a mai adás vendége, aki nem más, mint Palkó Gabriella, a Palkó Borok borásza. Tanulmányait tekintve eleinte erdőökológiával foglalkozott a Kertészeti Egyetemen, majd fokozatosan a borászat irányába mozdult el. Talán egy meghatározó lökést ebbe az irányba éppen az adta neki, amikor Szepsi István vette föl, miközben ő épp egy nyári alkotótáborba készült eljutni, méghozzá stoppolva. Ugyanez már mint a stoppolás hasznosnak bizonyult, amikor Franciaországban járt. A külföldi tapasztalat és élményszerzése után felszámolta budapesti életét, majd Tokajhegyaljára költözött, és 2004-ben férjével Norberttel közösen megalapították a saját borászatukat. Palkó Gabriella saját bevallása szerint, és most itt idézek, azt hiszem lassan a helyemre kerülök. Örülök a meghívásoknak, az eredményeknek, mert minden visszajelzés fontos. Dicséretet kapni jó érzés. Hajtasz, dolgozol, csinálod, és akkor tessék, egyszer csak ott van egy kis siker, ami beragyogja a napot. Szeretettel köszöntünk Gabriella itt a Bormárkában.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
Még mielőtt fölfedjük a témát, rögtön egy kérdés itt az imént kiragadott idézetből. Ez az azt hiszem lassan a helyemre kerülök, találok, ez megtörtént már? Hiszen ezt néhány évvel ezelőtt nyilatkoztad.
Én azt gondolom, hogy igen.
Zoli, akkor függöny fel.
Hát nagyon evidens és kézenfekvő, hogy miről fogunk beszélni. Közeledik a karácsonyi ünnep és az ünnepi asztalok időszaka, és hát van egy nagyszerű ünnepi bora Magyarországnak, a Tokaji borvidéknek, a Tokaji Aszú, és azt gondoltuk veled együtt, ugye, hogy beszéljünk erről a nemzeti büszkeségünkről, és Gabriellát azért hívtuk vendégként, mert ő egy fiatal képviselő ennek a borvidéknek, nagyon kíváncsiak vagyunk, én személy szerint is, hogy ő hogyan látja ennek a nagy múltú terméknek a jövőjét, mit lát most így helyére kerülve a borvidéken a tokai borokról, a tokai borvidékről. Tehát beszéljünk ünnepre készülve egy nemzeti büszkeségről, a tokai aszúról, szakmázunk egy kicsit, beszéljünk ennek a fogyasztási szokásairól, egy kis gasztronómiát is csempészünk majd bele. Tehát ez a terv arról, hogy a tokai aszú lesz a mai nap témája.
És meglátjuk, hogy a beszélgetés milyen irányba terel majd bennünket, és ha már beszélgetés, akkor egy ilyen gondolatindító kérdés első körben. Talán, és most megkockáztatom, hogy a hallgatóink közül nincs olyan, aki vagy ne szeretné, vagy legalább ne hallott volna a tokai aszúról, mondhatni, hogy ez egy kötelező eleme, meghatározza a kultúránkat is bizonyos szempontból, de aki borfogyasztó, borkedvelő, annak mindenképp kisebb vagy nagyobb arányban. Gabriella, hogyan látod, épp most itt maradjunk az itt és mostban, a jelenben? A borok fogyasztása tekintetében az aszú felfelé ível, stagnál, vagy ne adj Isten, éppen egy ilyen megtorpanás, vagy kicsit lefele hanyatlás. Mert most így november közepén közelítünk az ünnepi időszakhoz, talán ilyenkor még jobban elő szokott kerülni az aszú is, mint olyan, mi a tapasztalat nálatok?
Ebben is van egy trend, talán, vagy az évben egy felfutás, talán igen, így az ünnepi időszak előtt, talán akkor többen vásárolnak, illetve én is erre biztatok mindenkit. Szoktam azt mondani, hogy lehet, vagy szerintem ez egy, talán egy gyakorlat is, hogy sokan vagy továbbadják, vagy inkább ajándékozzák, vagy ajándékba kapják, vagy tárolják, vagy érlelik, de hogy talán kevesebben fogyasztják. Ebbe az időszakban pontják ki talán többen. Ne tartogassuk még akkor is, hogyha ez egy értékes ajándék, vagy egy értékes ital, mert maga a kibontása, maga a kóstolása tudja ünnepivé tenni. És nem kell feltétlenül ehhez karácsony, vagy születésnap, vagy valamilyen évforduló, hanem azáltal, hogy megkóstoljuk, annyira egyértelműen beragyogja a napot, és arra ösztönöz minket, hogy szerintem egy ilyen tömény boldogság forrás. Tehát, hogy a színére nézünk, egy igazi eszencia, koncentrátum, egy aszú, és nem lehet mellette nem elmenni. Tehát, hogy fröccsözni, beszélgetni lehet, de hogy aszút iszunk, ott mindenkinél van szerintem egy hűha élmény, vagy legalábbis én azt gondolom.
A figyelem felé fordul, és igen, beszélni kell róla.
Térjünk vissza mégiscsak az aszukhoz, abban a tekintetben, hogy sokakban az a gondolat él, hogy ha egy tokai aszú, legyen az 5-6 puttonyos adott esetben, valamilyen ünnepi pillanathoz kötődik. Törvényszerű ez? Első körben Gabriellától kérdezem, de Zolitól is. Vagy akkor itt is érvényes az, amit az imént mondtuk, hogy ha van, megfelelően tárolva természetesen, de akkor se tartogassuk. Mit mond a szakértelem?
Hát ezt szakértem, hogy ajándékba két bort illik vinni. Egyiket, hogy eltegyék, a másikat pedig, hogy kibontsuk. Nem tudom, hogy ez mennyire írott vagy iratlan szabály.
Zoli, mi a tapasztalat nálad?
Ez nagyon helyes, hogyha megtehetjük, vigyünk kettő, vagy akár több palasz bort, és egyébként olyan szempontból jó kettőt vinni, hogy akkor az első kóstolát követően a megajándékozott jobban fogja értékelni a második palackot, hogy mi van a birtokában. Egyébként, hogy az én is erre hívtam fel a figyelmet, hogy feleslegesen ne ürizgessük, hanem élvezzük a jó borokat és bontsuk ki, tehát ezt csak megerősíteni tudom megismételni. Azért a tokai aszúval kapcsolatban még annyi szakmázást megtehetünk, hogy azért egy dolog még amellett szól, hogy lehet és érdemes eltenni, hogy a tokai aszú a természetes édesborok közül, meg úgy általában a bor, a világ borkínáltában az egyik legtovább érlelhető bor. Tehát, hogyha jó körülmények között, tehát állandó hőmérsékleten fénytől elzárva, és stabil 10-12-14 foknál nem melegebb környezetben tudjuk tárolni a borokat, akkor egy tokai aszú palaszban sok-sok évig megőrzi a minőségét, sőt, akár még növekszik is, javul is a minősége. Tehát ilyen szempontból, aki gyűjti, aki nagy imádója a tokai boroknak, a tokai aszúnak, és több évjáratot is szeretne élvezni, azoknak megadatik azt, hogy is érdemes szakmailag indokolt módon érdemes félretenni, dárolni, érlelni tokai aszút, mert erre nagyon, nagyon alkalmas ez a bor.
Bár elsősorban Tokaj nyilván az aszúról ismert, nem csak idehaza, hanem külföldön, szerte a világban. Ezt bátran állíthatjuk, de vannak egyéb fajták is. És most térjünk rá egy gondolat erejéig a borászatotok életére, hogy mi mindennel találkozhat az a fogyasztó, aki a palkóborokban szeretne elmerülni.
Mi a Bahui Szántón vagyunk, ez a tokai borvidéknek a nyugati sarka, ugye sátortól sátorig tart a borvidék. Mi vagyunk az egyik pont. Egy 1760-ban épült kúria épületben gazdálkodunk, és körülbelül olyan 20 hektárt menedzselünk ketten a férjemmel. Ez is kérdés szokott lenni, hogy én nőként, hogy tényleg én készítem el a borokat, illetve milyen megosztásban. Ez teljesen változik az évek alatt, nyilván ahogy a gyerekek születtek, és ahogy ez mi életünk is alakult, de alapvetően a szülészeti részét inkább ő vezeti, illetve azt mondani, hogy mondjuk az erjedésig sok mindenben ő vesz részt, és utána vesztem én át, illetve nyilván ez párhuzamosan. Dűlőtúrákat, kóstolókat szoktunk tartani, így a Bahui Szántón a Kassaváros dűlőben, ez egy nagy múltú 500 éves dűlő. 1524-ben hagyta Szatmári György esztergomi érsek Kassára, azzal a feltétellel, hogy a Szent Erzsébet székesegyháznak a fenntartását szolgálja, tehát mai Kassai dómot. Tehát van egy nagyon erős történelmi szál, egy olyan fontos történelmi momentum, ami azt gondolom, hogy minket predesztinál arra, hogy ezekről a területekről a lehető legjobb bort készítsük el, illetve hogy odafigyeléssel, és hogy egyedileg fajtánként, területenként külön válogassuk. Tehát nekünk vannak dülőszelektált boraink, Kassaváros dülőnek a felső teraszairól szedjük nagyon érett furmintokat, csak a déli oldalról. Tájai Bátori dűlőben is ott vagyunk, az is egy nagyon régi, az Bátori András országbírói volt, a Gelencsér dűlőben, az Gelencsér Andrássé volt, egy nemesség szintén Kassához tartozott. Szóval nagyon sok olyan területünk van, ami minket abban visz előre, hogy minél inkább megmutassuk ezeknek az egyedi dűlőknek a karakterét. Házlevelű nálunk körülbelül 50%-ban, ez a borvidéki átlaghoz képest magasabb, úgyhogy ez nálunk egy kiemelt fajta emiatt, illetve a habzóbort is például ebből készítjük, készül pesgő is, habzóbor, késői szüret is, ez mindig évjárata válogatja. Aszú pedig, pont beszéltünk róla, hogy szabad ezt mondanom, hogy mi még most nem szedtünk, mert én nem találtam olyannak az évjáratot, hogy szüreteljünk. Tehát, hogyha nincs elég, vagy nem olyan, akkor nem szedünk. Úgyhogy én itt 17 éve borászkodom, 4 vagy 5 évjárat volt, amikor készítettünk asszút.
Gabriela, de vigyük be a hallgatóinkat, nézőinket a kulisszák mögé, abban a szempontból, hogy aki nem tudja, hogy milyen feltételek kell teljesüljenek ahhoz, milyen szerencsés csillagálásra van szükség, hogy az asszusodás megvalósuljon és elkészüljenek ezek a mennyei borok. Légy oly kedves, avass be bennünket. Hogy nálatok melyek azok a kritériumok, vagy feltételek, amire utaltam az imént, hogy oké, akkor most nekifutunk.
A mi dűlőink azok nyugati fekvésűek, és van egy nagyon erős északi szél. Ez azt eredményezi, hogy viszonylag kevesebb az aszú szemnek a mennyisége. Ugye az aszusodást maga botritis cinere a gomba okozza, ami nagyon sok helyen jelen van. Rengeteg tápnövénye van, tehát nem csak a szőlő, hanem más növényeken is előfordul. És a világon is mondanám, hogy pár helyen, vagy számos helyen, de szóval nem túl sok helyen készül nagyobb mennyiségben, illetve jó minőségben botritizálódott bor. És ugye ennek a mikroklímának, a talajnak, a fajtáknak az együttállása az, ami eredményezi magát a tokai aszút, és nem minden évben készül egyszerűen azért, mert hogy ez a gomba mennyire, milyen mértékben van jelen. Ez ugye adott dűlőkben is változhat, hogy ott mennyire párás az a klíma, mennyire szellőzik. Ezért emlékeztem az elején ezt a kassi szelet, ami északról fúj, és ugye ezáltal kevesebb lesz a gomba, szóval nagyon sok mindentől függ. És ugye ezt szemenként szedjük, ez mindenhol így van. Tehát, hogy
az aszuszemeket.
Az aszuszemeket, igen. Tehát, hogy ott ezt úgy kell elképzelni, hogy elindul a botritiszesedés szeptemberben, és akkor gyakorlatilag megrepeszti a bogyóhéjat, távozik a víz, és összekoncentrálódik benne a cukron kívül minden beltartalmi érték. Tehát, hogy a sav is sokkal magasabb, ezt ugye kevesebben tudják egy aszúban, mint egy átlag borban, és csak a kész, tökéletes aszuszemet szedjük ki. Ez egy folyamat, és folyamatosan kell nekünk is szedni. Tehát egy-egy területre mondjuk akár 5-6 alkalommal is átszemezzük. Kis vödrökbe gyűjtögetik egyesével az asszonyok, akik azt szoktam mondani, hogy ilyen beépített kis refraktométer van a szemükben, és csak a tökéletes bogyókat csipegetik ki egész nap. Ez körülbelül, mondom, dűlőtől, évjárattól, szedőtől és egyéb más körülményektől, időjárástól függően 4 és 10 kiló között mozog, tehát a 6 a 8 mondjuk az átlag, amit egy ember egy nap ki tud szedni. És nyilván potyog bele olyan is, ami még félig aszusodott, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy még elég leveses a beltartalma, és azokat is utána ki van egy másik láda, abba átdobálják, szóval, hogy ami a vödörben van, meg a sor végén kikerül, illetve a pincénkbe, annak tökéletesen 65 refraktó százaléknak kell lenni. Szóval, hogy nagyon összekoncentrálódott. Ezt nem úgy kell elképzelni, de mazsolán sokan ahhoz hasonlítják. Én azt mondom, inkább, mint az aszalcéban. Szóval, hogy általában inkább ilyen zsírosabb, gumisabb állagú maga az aszuszem. És ugye ezt össze kell gyűjteni, bevinni a feldolgozóba, ott is még átválogatjuk. A folyamatos gyűjtés decemberig, vagy decemberbe kerül így feldolgozásra. Erről is meséljek?
Igen,
tehát, hogy ne szakadjam meg.
Sőt, most már itt, ahogy időrendben is haladunk, akkor vigyük is végig a szálakat, meg ráadásul most akár itt az apropója, hogy miért pont most beszélünk az aszukról.
Igen, mert most kezdődik az aszukból készítés majd december hónapban.
Igen.
Tehát eljutottunk, hogy jó esetben a természet megajándékoz bennünket ezekkel az aszusodott bogyókkal, ezt a gombos kezek kiválogatják.
És ezt el kell fogadni, hogy nem minden évben.
Így van, egész szület alatt ez gyűlik, a pincében teszitek, és várja a sorát, hogy amikor decemberben befejeződött a szüret, akkor elkezd gyűjjön az aszubor készítés, ami miből áll, ezt folytasd abban, hogy értse meg a hallgatónk is, hogy,
igen,
hogy
igen.
Hogyan készül a
tokai. Hát én azt tudom elmondani, ahogy nálunk van, nagy üzemek, az teljesen változó, illetve a borászati stílustól függ, hogy ki hogyan használja fel, és milyen módon. Mert ugye az nagyon fontos bortörvényben leírt szempont, hogy ugye az évi mustot vagy új bort kell használni. Mi általában murcit szoktunk. Tároljuk, tehát az aszuszemeket, ezt próbáljuk így légmentesen tárolni, tehát hogy semmilyen káros folyamat, illetve ne induljon be. És mi teljesen ilyen hagyományos módon egy kis kádba beleöntünk egy bizonyos mennyiséget, gumicsizmával beleállunk, egy picit megtapossuk nyilván úgy, hogy ne sérüljön a mag, azt öntjük fel, én általában úgy gondolkodom, hogy mivel a legjobb boromat készítem, ezért a legjobb alapbort szeretném rátölteni. Tehát, hogy ez néha lehet, hogy túl jól sikerül, mert nagyon, tényleg nagyon kirobbanóan gyümölcsös lesz, de én sokszor késői szürettel öntöm, és tudom, hogy van, aki például száraz borral áztat. de én már eleve egy nagyon gyümölcsös, finom édesborral szoktam, aminek kellő magas a savtartalma, általában ilyen 8-as alkohola, szóval ezt beleöntjük, gumicsizmába beleállunk, feláztatjuk ezeket a szemeket egy-két napig, és csak utána megy egy nagyon finom préselés, nagyon lassú folyamat. Mi egy vízprés szoktunk használni, ezt úgy kell elképzelni, hogy van benne egy bendő, és hozzá préselődik a présnek a falához, ahogy töltjük vízzel, de ugye nem lehet gyorsan, úgyhogy ezt régen is szerintem, hogy nagyapáink úgy csináltak egy Kossuth présen, hogy rágyújtottak egy szivarra, csorgott elé, akkor picit húztak rajta, szóval ez sem külön, csak egy picit kisebb fizikai munka, és utána ez a...
Ebből akkor kaptok egy az aszubogyó ízeit, cukortartalmát, savait kioldott.
Igen, tehát hogy azért kell alkoholos...
Igen, koncentrált, még szénsavas egy kicsit, hiszen erjedő bor került hozzá, egy olyan terméket, amely már ezek a plusz anyagok a szobogyóból beleoldódtak.
Igen.
A préseléssel a két frakció, a szilárd frakció, tehát a héj, az aszobogyók és a bor ketté válik, és újra egy folyékony frakció van, és az kerül akkor hordóba, és kezdjétek el elrészteni, amely megint egy lassú folyamat.
Igen, igen. Azt ugye kihagytam, hogy mi egy az egybe szoktuk, tehát hogy ugyanannyi mennyiségű körülbelül, tehát ez egy elég koncentrált alapanyag. Ugye itt, amikor lehetnek ugye kérdés, hogy akkor a puttony, hogy mi az a puttonyszám, ugye ami egy gönci hordóhoz egy puttonyi aszuszemet, hány puttonyi aszuszemet adunk, ami 20-25 kiló aszunak felel meg. De ugye ez a most már 5 puttonyos az a minimum kategória, amit használhatunk hivatalosan, tehát minimum egy ilyen 120 g maradék cukorra. Szóval az lényeg, hogy mi, nekünk ez vált be. Én azt gondolom, hogy nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszem, abszolút a szusz szempontjából meg végképp. Tehát mi egy ilyen nagyon koncentrált dolgot szeretnénk létrehozni, a mondatni a tökéletességet, mert hogy ez a szülőnek egy a csúcsa, vagy nem tudom. Tehát az, hogyha lesz aszunk, és nagyon szép aszú, akkor azból szeretném a lehető legjobbat kihozni. Illetve én mindig arra gondolok, ugye itt most megint az érlelésről visszatérve, hogy majd ki fogja bontani, lehet az unokám. És ez egy üzenet lesz tőlem. És ez az üzenet, az olyan üzenet lesz, amit még úgy tud élvezni. Tehát, hogy nem egy, tehát egy fogyasztható bor. És úgy valamit én tovább tudok adni magamból.
Örömteli üzenet.
Igen, mert hogy ugye a bort egyébként elfogyasztjuk, és hogy mégis mit tehetnék, azon kívül nyilván, hogy dülőket vagy szőlőt adunk a gyerekeinknek, meg felújítunk egy épületet, vagy egy gazdaságot, de azért mégis egy olyan kézzel fogható, vagy szájunkkal érezhető dolgot, akkor ez az, amit én úgy magam után tudok hagyni. Tehát...
Igen, szép is így, hogy üzenet az utókornak.
Igen.
Címszó,
igen.
Vagy jeligére hallgatva.
Úgyhogy egy ilyen nagyon, nagyon tömény alapanyagot szoktunk hordóba tenni. Ha nagyon nehéz évjárat van, mert az szempontjából nehéz esetleg, hogy kevesebb, pont beszéltük, Zoli, hogy akkor mindig készül egy pici, tehát én is most tudnék készíteni mondjuk egy átalaggal, ez ugye gönci hordónak a fele, tehát egy ilyen 67 literes kis hordóba akár tudnék, ha nagyon szeretnék. Hagyományosan ugye ezt a gönci hordót használták, ami 136 liter, vagy a szeretnyeit szoktuk még 220 liter, szóval ebbe érlelődik, hát most hivatalosan 3 év után hozhatjuk forgalmat, tehát másfél évig kell hordóban pihennie.
Ez is fokozza azt az élményt, hogy vannak dolgok, amire érdemes várni a különlegességük kapcsán mindenképp, és ha már különlegesség, akkor az első beszélgetősebb részt lezárva elérkeztünk a borcseppekhez, amit megújítottunk így pont a október végétől kezdődően, meg reformáltuk, így is fogalmazhatunk. Korábban az volt a merénylet lényege, csak hogy beavassuk Gabriellát is, hogy korábbi interjúkból mazslázgattunk, és pusztán cseppeket vagy morzsákat kiragadva, nem szembesítés jelleggel ismertettük itt az adásban, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy amit a vendégünk pár hónappal vagy évvel nyilatkozott itt-ott-tamott, azt mennyiben gondolja még így vagy sem. Egy hirtelen vezérelt ötlettől annyiban módosítottunk a borcseppeken, még inkább megpróbáltuk személyesebbé tenni, és ez az új hullám ér most téged is itt utol az adásunkban, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogyha van olyan akár saját kedvenc idézeted, ami vagy most kötődik az aszukhoz, de nem kell feltétlenül, ha úgy tágabb irányból közelítünk a borokhoz, az mondjuk szerencsésebb. Én most itt akár vissza is kanyarodok, de ezt ne érezd kötelező elemnek, a az adásunk első perceiben fölolvasott gondolatok egyike másikát megragadva. Nekem nagyon tetszett az a történeted, és én hiszem azt, hogy véletlenek nincsenek, nem tudom, hogy ezzel te hogy vagy, mindjárt el is mondhatod, hogy esetleg a Szepsi Istvánnal való beszélgetés során az a bizonyos stoppolás, hogyha ott elhangzott valami olyan, ami azóta is megragadt és elkísért téged, ezt is megoszthatod velünk. A lényeg az, hogy itt a szabadságjoga az eléggé rugalmas, rád bíznánk azt, hogy mi az, amit megosztanál velünk, hát egyfajta ilyen személyes idézet vagy gondolatként.
Van a fejemben egy idézet. Ugyanez az idézetet olvastam Szoternben, Ottlie Gézának a könyvében. Ez volt felül, és egyik alkalommal, amikor Szepsi Istvánnal pont beszélgettünk, vagy mentorált, vagy nem, segítette a gondolataimat és a munkámat, kinyitotta a határidő naplóját, és ugyanaz az idézet volt egymástól, szerintem pár hónap különbséggel. Ez biztos többen ismerik ezt a mondást, nem latinul mondom, hanem magyarul. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő istené. Én ott, és az én életemben ez úgy kapcsolódott akkor éppen, hogy kerestem a helyemet, kerestem az utat, így egyetem után, hogy mi az én pályám. Foglalkoztam ugyan borral, de inkább kóstolókat tartottam, kereskedtem. Viszont szerintem, aki elmerül a borok világában, egy idő után érzi, hogy szeretne sajátot. Tehát valahogy megvan ez a késztetés és vágy. Én a Bükkaljáról származom félig, akkor abba gondolkodtam, hogy esetleg majd ott fogok borászkodni, picit a pezsgő kultúrát Tiboldarócon feliszteni, és hasonlókat, vagy akár Egerben, mert ez közel van, de ugye többet jártam, elég sokat stoppoltam Tokajhegy alján, és ez egyre inkább közelebb került, hogy mégis ez lehet az út. De ami igazán egyértelművé tette, amikor Szoternben, ugye ezt tudni kell, hogy Bordónak egy része, mondhatni a világ leghíresebb édesboros borvidéke, kisebb sokkal, mint hegyalja, viszont nagyon elismert így a világom, és szerettem volna megismerni, ott dolgoztam egy szüret idej alatt, és a szüret végén én vittem magammal aszukat. Próbáltam nagyon jó pincészetektől, nagyon jó évjáratokat, és ott volt több borászati vezető, vagy hát ott, akinél dolgoztam, ő meghívott másokat is a kóstolóra, hogy most ne csak ketten iszogassunk. Tényleg nagy pincészeteknek a képviselőjét, és kibontottuk ezeket a borokat, és néma csend volt. És nekem abban a csendben volt benne a választ, vagy az utamnak az egyértelmű kijelölése, hogy hazamegyek, én Tokajhegyen szeretnék dolgozni. És utána, amikor én ezt én eldöntöttem, akkor azonnal körülbelül 2 héten belül adódott egy lehetőség egy befektetővel, hogy Erdőbényen megalapítsunk egy, vagy elkezdjünk egy borászatot, és én rögtön értelemszerűen Szepsi Istvánhoz mentem, hogy akkor ez, na, akkor itt van az a lehetőség. És kinyitotta, hogy akkor jegyzeteljünk, és ott volt ez az idézet. Meg egyáltalán, ami ugye eddig is beszélgettünk az asztúról, hogy amit sok mindent szeretnénk, de úgyis mindenünk igazából Isten kezében van.
És akkor hát ez megerősíti azt is, amit a saját idézetedből kiragadtam az adás elején, hogy azt hiszem lassan a helyemre kerülök. Így most már a mögöttes információcsomaggal is felruháztál bennünket, és hogy még mennyi mindennel fogsz, az a közeli jövőben kiderül, hiszen eddig beszélgettünk az aszukról, a szünet után pedig már előtérbe is fognak kerülni, láthatóak lesznek a jegyek, ahogy ez így szokott lenni. Első körben megtudhatjuk, hogy Gabriellának melyik tételére a borászat életéből esett a választás, ezt mondjuk lehet, hogy már sokan ki tudják találni a mai adásunk témájából kiindulva, és aztán pedig természetesen jön a nem mindennapi, mindennapi néhány perc is folytatjuk.